30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, utazási magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál pedig Németh Andrea vagyok. Köszöntöm itt a stúdióba Gáspár Idát, aki hétről hétre mesél nekünk. Nem olyan régen hallhatták Franciaországról szóló történeteit, a Loire völgyéről mesélt nekünk. Franciaország olyan nagy, meg is ígértük, hogy ennek lesz egy folytatása.
Szeretettel köszöntelek téged is, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Valóban nagyon jól mondod, hogy Franciaország nagyon nagy ország, maga az Európában lévő ország is nagyon nagy, de talán sokan nem tudják, hogy ezen kívül még óriási területei vannak Franciaországnak, egészen pontosan ezeket úgy hívják, hogy Franciaország tengeren túli megyéi, vagy Franciaország tengeren túli területei. Hát összesen 10 ilyen nagy területe van, komoly jelentős területe van Franciaországnak. Nem akarom itt mondani csak zárójelbe, hogy régen ezt gyarmatoknak hívtuk, ma ugye megyének nevezzük, így elegánsabb.
Persze sokkal szebben hangzik.
Igen.
És nem olyan birtokló.
Igen, igen, pedig arról szól most is azért a történet. Mind a 10 területükön francia nyelv a hivatalos nyelv, és csak hogy egyet-kettőt említsek, talán a legismertebb a Polinész szigetvilágból, 118 sziget az övéké, hát itt persze nem mindegyik nagy sziget, nem mindegyik lakott sziget, például van egy olyan kicsi sziget, ahol a atom kísérleteit végezte Franciaország, a másik szigetükön a mai napig is műhold kilövő állomásuk működik, ami talán az egyik legismertebb sziget, Tahiti szigete is az övéké, és ezeken a szigeteken a mai napig is valamiért nem véletlenül ugye hát ragaszkodnak hozzá a franciák, onnan hozzák be például a cukornádat, Tahitiről a világ legnagyobb tenyésztett gyöngy telepei vannak, ezek is ugye Franciaországba vándorolnak, vagy van saját francia antarktiszi területük, ahova a francia tudósok mennek és kutatják Antarktiszt.
Itt most felsoroltál nekünk jó néhány megyét, ezeket végig is jártad mindegyiket?
Hát azért az túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy mindenütt, de például Francia Polinéziában Tahiti szigetén igen voltam, és itt kijelenthetem sok-sok remélem tanú előtt, hogy Antarktiszre viszont nem szándékozom menni, mert nagyon hullámzós út vezet odáig.
Meg is értem azért, ha Tahitit összehasonlítjuk.
Hát igen, igen, igen. Én azt hiszem, Tahitiről talán egyszer már a szigetek kapcsán beszéltünk, nekem nem volt szimpatikus akkor az, hogy ott a benszülöttek ezzel a francia büszkeséggel vagy gőggel mászkálnak, közlekednek, tehát nekem valahogy olyan ellentmondásosnak tűnt, de ezt leszámítva természetesen hát egy nagyon-nagyon szép sziget.
Akkor hallhatunk egy felsorolást abból, hogy mennyi minden és mi az, amiből összetevődik ez az óriási nagy francia terület. Az, hogy konkrétan melyek volt, amiket meglátogattál, néhány perc zene után fogja nekünk elmesélni Ida.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat Gáspár Idával, aki Franciaországról mesél. A múltkori adásunkban Loire völgyét mesélted el nekünk, ami gyönyörű, gondolom én, mert hogy látni sajnos nem láttam, de azért azok, amiket a kastélyokról meséltél, nagyon szép látnivaló minden odalátogató számára. Mi az, ami most következik, milyen város?
Hát ha magunk elé képzeljük Franciaország térképét, ugye legészakabban van Párizs, onnan egy kicsit lefele délre, amit úgy hívunk, hogy Loire völgy, és amit mi meglátogattunk, és mi is elindultunk lefele az országnak a közepébe, Clermont-Ferrandba. Clermont-Ferrand talán, akik a filmiparba vagy a filmeket, a megjelenő új magyar dokumentumfilmeket követik, azok tudják, hogy például Clermont-Ferrand az egyik központja a filmfesztiváloknak. Éppen 2000 néztem utána most, hogy 2015 januárjában egy magyar film is indult a Clermont-Ferrandi fesztiválon. nagyon-nagyon nagy város. Autóval jártuk be ekkor egy hónapig Franciaországot, és éjszaka később, bár 11 óra fele érkeztünk le Clermont-Ferrandba. Nem találtuk meg a kempinget, hát kétségbeesésünkbe ott össze-vissza kóvályogtunk, míg nem egy rendőrautó állt, figyelte ott az éjszakát, és oda mentünk hozzá, és próbálták szép francia nyelven elmagyarázni, hogy merre kell menni, és intettem, hogy a világon semmit nem értünk, és nagyon kedvesen beugrottak az autóba, intettek a kezükkel, hogy menjünk utánuk, bekapcsolták a kék fényt, és fölvágtáztak velünk egy ilyen 1700-1800 méter magas hegyek között fekszik ilyen dombos, alacsony hegyes területen, Clermont-Ferrand, óriási, hatalmas és nagyon-nagyon szép nagy város.
Franciaországban milyenek a kempingek?
Ez nem most volt ez a mi utazásunk, hanem lényegesen több évvel ezelőtt, és már akkor hihetetlen, fantasztikus, jó kempingek, nagyon jó háttérrel, tehát konyhával, fürdőkkel, mellékhelyiségekkel, hideg-meleg vízzel. Gyönyörű sátrakat láttunk, mi csak ámuldoztunk, hogy a mi kis, úgy hívtuk, az ottani sátrakat látva, hogy a mi kis kutya ólunk. Ez egy 4 személyes kis sátor volt, de hát ahhoz képest olyanokat is látunk, hogy csillár volt benne. Nekünk akkor még nem volt olyan utánfutónk, amiből a konyhát föl lehetett nyitni, ott láttuk először, hogy ilyen is van, nekünk volt egy kis gázpalackocskánk, aztán azon főzögettük meg az itthonról vitt konzerveket. A város nagyon, mint említettem, a filmfesztiváljáról talán a leghíresebb, ezért nagyon szeretik a fiatalok is, tehát rengeteg fiatalt lehet látni az utcákon is, és hát híres a város, bár nem a leghíresebb, mert majd a következő megállónknál elmondom, hogy a Clermont-Ferrandi francia konyha is nagyon híres.
Na hát azért a francia konyháról azért majd néhány szót azért majd beszéljünk. De most akkor hallgassunk néhány perc zenét, és utána folytatjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat, Gáspár Ida mesél, mint ahogy az elmúlt hónapokon át hétről hétre tette ezt nekünk. Ma Franciaországról mesél. Azokra a filmekre gondolok, amiket én eddig láttam, és hogy te itt említetted is, hogy autóval mentetek, tettétek Igen. meg a városról városra. Én úgy emlékszem, hogy ilyen nagyon csodálatos kis falvakat lehet így az autóútról látni. Tényleg olyan bájosak ezek a falvak?
Nagyon, és úgy kell elképzelni valóban, ahogy te is mondod, hogy nagyon szépek, kőből épültek ezek a házak, nem vakolatosak, nem festettek, általában kétszintesek már, és talán legjobban azok tudják maguk elé képzelni, akik nézik a kerékpárversenyeket, a Tour de France például, azok ilyen falvakon mennek keresztül, és gyönyörű szép, és ez a rész a pont a Clermont-Ferrand, és innen most átmegyünk Lyonba, ez már Franciaország középhegységének, és hát a közepének a része, és itt már nagyon szép valóban a vidék.
De akkor folytassuk ezt a képzetbeli utazást, most pedig jöjjön akkor Lyon.
Lyon 2 folyó találkozásánál épült, természetesen ehhez is fűződik egy legenda, hogy a Saône és a Rhône, a Saône az a női folyónak tartották, a Rhône meg inkább a férfias folyónak, és ennek a kettőnek az összefolyásából aztán megy tovább a Rhône. Az összefolyást úgy kell elképzelni, hogy a 2 folyó között egy óriási, hatalmas, ilyen kisebb hegyméretű szikla állt, és csak úgy tudta a 2 folyó egymást megtalálni, hogyha ezt a sziklát megkerülték, és ott érintkeztek. Na most hát ez természetesen egy ilyen nagyon kellemes mondának is alapot adott, hogy a fiú és a lány áttörték magukat a szikla mellett, hogy összetudjanak találkozni, illetve természetesen kialakult a hegyről a történelem előtti korokban már, hogy ez egy szent hely. Már a természet, a látvány adta, hogy ez egy ilyen mítikus, egy ilyen szent helyként tartották szem előtt. Az első történelmi idők után a rómaiak is megtelepedtek itt, mert nekik is nagyon tetszett ez a vidék, és a rómaiak fővárosukká is tették meg Lyont. Ma Lyon Franciaországnak az egyik legnagyobb városa, nagyon szép várost kell elképzelni. Az óváros részét meghagyták teljesen úgy, ahogy az a textilipar kialakulásánál a szövés, a sejmet ugye hozták be a Selyem úton, és kialakult a szövőipar Lyonba, mai napig is ugye meg visszamenőlegesen 1-200 évig, hát a leghíresebbek a lyoni textilek voltak, és ezt a részt is meghagyták teljesen eredetibe, aztán a folyópartján látunk olyan részt, amire én azt mondtam, hogy ez olyan, mint Budapest. Ilyen gyönyörű paloták, kettő emeletes, három emeletes, tehát nem túl magasak ezek a 100-130 éves palotákról, palotasorról beszélek. A textilipari óvárost úgy kell elképzelnünk, hogy 4 méter, 5 méter magas egylégterű házak, mert ahol folyt a munka, hiszen régen ezeket családok végezték, nem több százan ültek egy terembe és szőttek, hanem volt egy-egy család, és ez a foglalkozás, ez családról családra, generációról apáról, generációra, fiúra apáról fiúra szállt, és ez volt egyben az életterük is, meg a szövőműhely is. És mivel ezek a szövőszékek nagyon magasak voltak, ilyen álló szövőszéket kell elképzelni, természetesen ezek egymás mellé települtek a családok, és ezt a városrészt ma is ugyanúgy lehet látni az építészetét is, mint a középkorban, illetve a kultúrát is nagyon-nagyon őrzik, és a kultúráját is megőrizte ez a rész. A másik nagyon-nagyon híressége, hát nyilván a gyönyörű épületek, műemlékek mellett, de én inkább a piacáról beszélnék, ami valóban a Lyonnak az egyik legnagyobb híressége. Hogy képzeljük el a lyoni piacot? Egy sugárúton, 600 méter hosszan, reggel fölállított és 13 órára lebontott bódék. Egymás mellett, 600 méter hosszan, fantasztikus élmény, és nem véletlenül hangsúlyozom a 13 órát, ugyanis bármilyen hihetetlen, csak vasárnap van piac, igaz, hogy ugye ezekben a bódékban a család árul saját maga, sőt, általában ott van a több generáció egy-egy ilyen bódén belül. Ott vannak esetleg a nagyszülők, a szülők, hogy felügyeljék egy kicsit a dolgokat, a szülők, akik hát megtermelik, előkészítik, elkészítik, és ott vannak a gyerekek, hogy beletanuljanak ebbe a szakmába, és lássák, hogy hogy kell, nyilván otthon látják, hogy kell egy sajtot, vagy fűszert, vagy kolbászt elkészíteni, és itt meg látják a kereskedelmet, és tanulják.
Kint van a család apraja, nagyja, és lebontják ezeket a
13 bódékat. Órára, de ez nem úgy, hogy úgy nagyjából, és ott hagyom a nagyon rengeteg minden cuccot, tehát ők tudják, hogy 13-kor megjelenik a városi takarító brigád, és ott, ha azt mondom, hogy fél órán belül föl van sikálva ez az út, és már át van adva ez a hatalmas
tehát
széles.
Tehát nem úgy van, mint az egyszeri városban, hogy még hétfőn délben is lehet a szélben röpköndő szemeteket látni.
Nem, hát ez azért egy óriási világváros, és ez tényleg fantasztikusan van megszervezve. Mit lehet itt látni a piacon? Mindent. A fűszerektől, a gyümölcsöktől, a zöldségeken keresztül nagyon híresek a kolbászaik. Gondoljunk arra, hogy a textilipar kapcsán nagyon sokan jöttek ide különböző területekről, tehát lehet itt a normand kolbásszal is találkozni, meg a déli sajtokkal, meg a déli gyümölcsökkel is. Nagyon színes, nagyon érdekes.
Tehát akik ide jöttek a textilipar kedvéért, azok hozták magukkal a kultúrájukat, ami itt fönt maradt.
Igen.
Folytassuk majd egy kis zene után. Várjuk vissza a hallgatókat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat, Franciaországról mesél nekünk Ida. Jó néhányan, akik készülnek Franciaországba, vagy akár már voltak is, a francia rivierát említik elsőként, sőt, van, aki kizárólag csak azért megy oda. Te is megnézted?
Természetesen, Lyonból mentünk tovább Marseille-be. Hát, mint minden kikötőnek körülbelül egyforma a hangulata, sok matróz, kellemes, ittas emberekkel teli. Hát, de el lehet képzelni fél év után, ugye végre kikötnek. Na, de gyorsan tovább mentünk, és hát jött ez a bizonyos Riviera. Tengerpart, Riviera. Megnéztük Cannes, megnéztük Nizzát, megnéztük Monte Carlót, és természetesen Monakóba is voltunk, bár ugye azt tudjuk, hogy nem Franciaország része, hanem önálló állam. Én erről nem kívánok túl sokat beszélni, nagyon drága, nagyon elegáns, de engem egész más vonzott. Cannes-ból néhány kilométerre északra, alig pár kilométerre északra, 400 méter magas hegyoldalak között fekszik Grasse. Grasse Provence-ban van, ez a provenci rész, hegyek között, és a grasse-i levegő az illatos az itt termett virágoktól. Grasse-t a parfum fővárosának hívják. A 16. századig nyúlik vissza, ameddig írásos nyomokat tudtak követni a virágok termesztése, gyűjtése, hát akkor még inkább a gyűjtésről lehet beszélni, és a parfüm történetét a 16. századig tudták visszavezetni. Attól függően, hogy milyen időszakba megy az ember, ugye nyilván más időben virágzik egy jázmin, vagy egy jácint, vagy egy tubarózsa, de ősszel a grasse-i domboldalak viszont lilák a levendulától.
És jellemző egyébként az ott lakókra, hogy akkor ott nagyjából mindenki ezzel foglalkozik?
Teljes mértékben, nem véletlenül az a neve, hogy a parfümök fővárosa, mert mindenki, és rengeteg parfümnek az alapanyagát adják innen. Vannak kihelyezett megyéi. Például az egyik Polinész szigeten az ilang-ilangot termesztik, ami a parfümgyártásnak az egyik elengedhetetlen illatanyaga. És a saját megyéjükből, Francia Polinéziából hozzák be az ilang-ilangot. Több parfummúzeum is dolgozik, hiszen a mai napig is nem csak termesztik virágokat, hanem nyilván kialakultak parfüm műhelyek. Kezdetben ugye csak műhelyekről beszélhetünk, családi műhelyekről, később ma már hát szinte gyárakról beszélhetünk. A leghíresebbek a Fragrant, a Gallimard, a Molinár. Tehát ezek világhírű márkák, és ezek mind ott megtalálhatók Grasse-ba. Látogathatók, bemutatják a teljes gyártási folyamatot, megmutatják a kezdetektől kezdve a virágok gyűjtése, szárítása, vagy az olajnak a kipréselése folyamatot, aztán, hogy hogyan lesz ebből parfüm, és hát nem véletlen, hogy ezek az anyagok azért bekerülnek a szappanokba is, és a kozmetikumokba is, és ezeken a helyeken, a leghíresebb, amiket említettem, márkákat természetesen vásárolni is lehet, illetve a kisváros is már ráállt teljesen a turizmusba, rengeteg kis apró, gyönyörű üzlet van, ahol vagy a szárított virágot veszi meg az ember, vagy egy szappant, vagy egy parfümöt, és kellemes kávézás, iszogatás mellett tudja eltölteni az időt. Nagyon ráálltak már a turista forgalomra is. Nekem ez legalább akkora élmény volt Grasse, mint az egész Riviera együttvéve.
Parfümöt azért, eredeti francia parfümöt azért hoztál magaddal.
Igen, hoztam magammal, és meg kell, hogy mondjam, hogy mai napig is nekem azért ott kezdődnek. Tehát azok az igazi, régi, márkás francia parfümök.
Az illatok után kérdezem, hogy milyen az ételek illata, mert hogy azért a francia konyha az különleges.
Azt mondanám, hogy nekünk magyaroknak azért nem áll tőlünk távol azok az ízek. Én bennem, mint kép megjelenik, akkor mindig a ragyogó, gyönyörű tálalás, tehát nagyon adnak rá a színekre, hogy biztos, hogy szerepeljen rajta valami világos vagy sárga, hogyha sötétebb az a hús, rendkívül szépen tálalnak, mindig minden körülmények között. Ez még ha kis faluba megy az ember, akkor is olyan gusztusosan teszik az ember elé. Az ízek meg nagyon változatosak és nagyon finomak.
És az adagok, mert azt látom a francia konyhánál jellemző, hogy mindenből csak egy olyan kicsit és keveset raknak.
Igen, de volt szerencsém egy francia családnál ebédelni, és ők azért legalább 7 féle dolgot esznek egymás után. Tehát semmi, nem az a magyar, hogy ugye megeszek a tányér pereméig érő isteni finom húslevest, aztán utána megeszek egy jó nagy adag tejfölös csirkepaprikás nokedlival, salátával, aztán még esetleg eszek egy nagy szelet tortát. Ők mindenből kicsit, de sokfélét esznek. Finom, változatos a francia konyha, ezt el kell, hogy ismerjem.
Hát ha másért nem, akkor az illatok, a virágok, amiket láttál, illetve a francia konyha, amit nem szabad kihagyni.
Igen, igen, tehát csigát is ettem például, és nem volt rossz. Azt nem mondom, hogy minden héten egyszer ennék, de egy évben egyszer bármikor nagyon szívesen.
Köszönjük szépen, Ida, mai időnk is eltelt. Megköszönöm hallgatóinknak is a figyelmét. A Halas Rádió honlapján a www.halasradio.hu-n a hangalbumban meghallgathatják az összes eddig elkészült riportunkat. Kívánom önöknek, hogy legyen szép napjuk. A riportert Németh Andrát hallották.